Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Sorozatunk témája néhány hete a Biblia emberképe, a bibliai lélektan. Lássuk röviden, meddig is jutottunk a legutóbbi alkalommal. Az ember a Biblia szerint test és lélek egysége, teste a látható rész és lelke a láthatatlan rész, annyira szorosan összekapcsolódik, hogy a látható test berendezése, az hű képe a láthatatlan lélek berendezésének. A test tükrözi és megjeleníti kifelé a lelket, a lélek képességeit és tulajdonságait. Ezen nyugszik a Biblia emberképe, a Biblia lélektana. Ezért a Szentírás a lélek működését, megnyilvánulásait meghatározott testrészek, testi szervek neveihez kapcsolja hozzá. Szól lelki érzékelésről és érzékszervekről, lelki szemről, fülről, beszél lelki belső szervekről, lelki veséről, lelki szívről, stb. Röviden, a Biblia beállításában, a testhez hasonlóan, a léleknek is megvannak a maga szervei, sőt, a látható testnek a szervei és a láthatatlan lélek szervei, azok hasonlóan is működnek. Ennyi volt általánosságban, konkrétan pedig a múlt héten a lelki érzékszervekről, meg a lelki veséről volt szó. Ma ezt folytatjuk a rekeszizommal, és a legfontosabbal, a lelki szívvel. A Biblia nagyon reálisan megkülönbözteti az embernek az egyes ilyen-olyan konkrét gondolatait, és a gondolkodás módot vagy észjárást. Méghozzá a következőképpen. Mindenkinek van egy saját, jellegzetes, rájellemző észjárása, gondolkozásmódja, és ebből származnak az illető egyes konkrét gondolatai. Na már most a gondolkodásmódot a Biblia egy testi szervvel hozza szoros nyelvi kapcsolatba, mégpedig a rekeszizommal. Ugyanis a rekeszizom neve görögül frén, ebből pedig származik a fronézis, ami azt jelenti észjárás, gondolkodásmód. Tehát a rekeszizom nevéből frén jön az észjárás neve fronézis. Ez nagyon mélyértelmű és rendkívül pontos analógia. A testi szerv működése és a lelki funkció hasonlósága ebben az esetben nagyon feltűnő. Miképpen? Nos, rekeszizmunk felelős a légzésért. Van egy saját, spontán, belső mozgása, és ez biztosítja, szabályozza a lélegzés egész folyamatát. Ez a rekeszizom termeli az egyes légvételeket. A rekeszizom mozgása nem áll tudatunk kontrollja alatt, tudjuk ugyan befolyásolni valamennyire, ha nagyon muszáj, de nem szoktunk rá odafigyelni, hanem egyszerűen spontán módon lélegzünk. Na már most az ember gondolkodásmódja, a fronézis, az szintén ugyanilyen spontán működik. Magától mozgatja és termeli a mi egyes konkrét gondolatainkat, mint ahogy a rekeszizom termeli az egyes légvételeket. Az ember minden gondolata, véleménye, szava, különféle élethelyzetekben adott reakciói, ezek mind az illető emberre jellemző sajátos észjárást, gondolkodásmódot tükrözik vissza. Gondolataink jellemzőek a mi gondolkodásmódunkra, mert a gondolatokat éppen ez a mi saját gondolkodásmódunk termeli ki, és meghatározza a gondolataink egyéni jellegét, mint ahogy a rekeszizom termeli az egyes légvételeket. Ritkán tapasztaljuk, hogy valaki tőle idegen módon a saját jellegzetes megszokott gondolkodás módjától eltérően vélekedne, vagy szólna, vagy viselkedne. Persze érhetnek meglepetéseket éren, de azért arról, akit ismerünk, nagyjából tudjuk, hogy miről hogyan fog gondolkodni, mit fog mondani, hogyan reagál. Tudjuk ezt, mivel ismerjük neki a fronéziszét, az eszejárását. Az ember egy-egy véleményét, egy-egy gondolatát módosíthatja, de az alapvető gondolkodás módját, a fronézist, azt épp oly nehezen képes tudatosan, akarattal, elhatározással megváltoztatni, mint frényének, mint rekeszizmának a mozgását. És most pedig rátérek a szívre. Ez a legfontosabb lelki szervünk, egyúttal a legtitokzatosabb is. A Szentírás a lelki szervek közül a szívről beszél a legtöbbet. De a szó, a szív szó, nagyon-nagyon ritkán jelenti a testi szívet. És nem is az érzelmek központja a Bibliában, mint a későbbi szemléletben. Van viszont sokféle egyéb jelentése, mivel a Biblia szerint a szív az minden lelki tevékenységben részt vesz valahogyan, osztozik a többi lelki szerv munkájában, sőt tulajdonságaiban is. Például a szív is megkövéredhet, mint a lelki fül, vágyakozhat, mint a vese, gondolatai vannak, mint az elmének, és így tovább. Sőt, pontosabban, nem egyszerűen csak részt vesz a lelki szervek munkájában a szív, hanem minden lelki tevékenység a szívből indul ki. Ezért mondja a Biblia, hogy a lelki szív a személyiség legmélyebb rétege, vagy középpontja, az emberi személy legmélye. És ugyanezért mondja az írás a Példabeszédek könyve 4. fejezet 23-as vers. Minden féltett dolognál jobban vigyázz a szívedre, mert onnan indul ki minden élet. Hát erről van szó. Jézus pedig a Máté evangélium 15. fejezetében, a 18-20-as versben, vagy a Márk evangélium 7. fejezet 21-23-ban, tehát Jézus kijelenti, hogy végső soron minden gonoszság, rossz, bűnös gondolat, érzés, indítatás, házasságtörés, paráznosság, gyilkosság, lopás, telhetetlenség, álnokság, szemérmetlenség, gonosz nézés, káromlás, kevésség, bolondság, mert ezeket sorolja fel az Úr. Egy szóval, minden rossz, ami csak létezhet az emberben, na az mind a szívből származik. Így Jézus. A szív a végső forrása ezeknek, onnan jön ki, és jut fel a lélekbe, kerül be a tudatba, az érzelemvilágba, az akaratba, majd a szájba, a beszédbe. És onnan jut el végül a tettig, a gonosz cselekedetig. Ennek a mélyében mind a szív van. Hát döbbenettel olvasom ezt. Hát a szív csak a rossz forrása. És hogyha megnézzük a Teremtés könyvét, látjuk, hogy bizony ott is ez a helyzet. A bűneset után valahányszor Isten kénytelen tapasztalni az ember gonoszságát, azt mindig a szív romlottságára vezeti vissza. Például Káin nemzetségéről megállapítja az Úr Teremtés könyv 6. fejezet 5-ös. Megsokasodott az emberek gonossága a földön, mondja, és azzal magyarázza ezt, hogy az ember szíve gondolatának minden alkotása, vagyis amiről beszélünk, minden, ami kijön a szívéből, az ember szíve gondolatának minden alkotása mindenkor csak gonosz. Figyeljük, mindenben, mindenkor és csak kizárólag gonosz. Hát így látja ezt Isten. És aztán az özönvíz után megint azt mondja, nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, mert az ember szívének gondolata gonosz, ifjúságától fogva. Mindenben, mindenkor, kizárólag gonosz a szív, láttuk az előbb. És ha még ez se volna elég, most egy újabb dolgot tesz hozzá. Ifjúságától kezdve gonosz ez a szív. Vagyis az egyes ember ifjúságától, mivel mindenki az áteredő bűn terhével jön a világra, illetve az emberiség ifjúságától fogva, nyomban a teremtés és a bűneset utáni kortól kezdve gonosz ez a szív. Azóta ilyen az ember szíve, és minden ember szíve. Ez döbbenetes dolog, hogy Isten és Jézus nem gondolja, hogy az ember lelki szívében lehet valami jó önmagától, saját erejéből. Pedig a gonosztól mentes szív, a tiszta szív Ez a feltétele annak, hogy az ember közösségre juthasson Istennel. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Olvassuk a boldog mondásokban. Hát akkor most mi lesz? Akkor ezzel a szívvel előbb-utóbb valaminek mindenképpen történnie kell. Mert úgy látszik, maga az ember nem bírja megtisztítani a szívét a gonosztól. Ezért fohászkodik Dávid király így az 51. Zsoltár 12-es versben. Tiszta szívet teremts belém, ó Isten! Mert tudja, hogy ezt egyedül Isten teheti meg. Az ember legfőjebb megőrizni tudja a szívét tisztának, miután Isten azt már megtisztította, ahogy olvastuk az előbb a példabeszédek könyvében. Minden féltett dolognál jobban vigyázz a te szívedre. Egy szóval a lelki szív a személyiségünk legmélye, minden lelki tevékenységünk ősforrása. Ezért van az, hogy a szív számtalan kifejezésben szerepel, például szívében mond, szívére beszél, valami felszáll a szívbe, a szív megvidámodik, a szív megindul, a szív remeg, a szív gondolata, a szív alkotása, és így tovább, rengeteg. És az ilyen kifejezések mögött hatalmas lélektani tudás áll, titokzatos, összetett és finom lélektani megfigyelések. A szívnek ez a sok jelentése és a sok kifejezés, amelyben szerepel, mind-mind egyetlen, közös alapon nyugszik. És ez, mint ahogy eddig is, nem egyéb, mint a testi szív működésének a hasonlósága. Egy egyszerű, talán naív, de alapjában nem helytelen elképzelésről van szó, aminek lényege röviden a következő. A táplálékból a megfelelő szervek vért képeznek. A testi szív ezt a vért felveszi magába, és szétpumpálja az ereken keresztül a test minden tagjába. Az elhasznált vért meg egy másik érrendszeren át bocsátja ki. Ez az összetett folyamat zajlik le egy szívdobbanásban. Nos, a bibliai szemlélet szerint ugyanígy dolgozik a lelki szív is. Biztosítja a lélek vérkeringését, központja a lélek életének, és összehangolja valamennyi lelki működésünket is. Hogy hogyan képes erre? Hát ahogy a testi szív. A külvilágból, mint tápanyagból származó benyomásokat, érzékleteket, vagyis amit látunk, hallunk, érzékelünk, meg az ezeket kísérő spontán érzelmeket, indulatokat, hangulatokat, ezt mind a lelki szív felveszi magába, mint a vért a testi szív. Felveszi és feldolgozza, törekvéssé, akarássá, döntéssé, szóvá, tetté, alakítja. És végül így feldolgozva készen kilöki magából, kibocsátja a külvilágba. Hát ez zajlik le egyetlen lelki szívdobbanásban, az észleléstől a döntésig, illetve tettig. Ennyire összetett folyamat, amely az érzékeléstől a döntésig és tettig tart. Ennyire összetett, és mégis éppen olyan rövid idő alatt megy végbe ez az egész, mint a testi szívnek a dobbanása. Ugye látják a hasonlóságot, kedves hallgatóim? Ahogy a testi szív munkája a rajta kívüli világból, a test mikrokozmoszából indul ki, és ugyanarra irányul is vissza, úgy a lelki szív működése is a külvilágból szerzett észleletektől, benyomásoktól indul el, és ugyanoda a külvilágba önti ki a maga döntéseit, gondolatok, szavak, cselekedetek formájában. Hát ez csodálatos hasonlóság. Láttuk, hogy a példabeszédek könyve és Jézus szava szerint végső soron minden a szívből származik. Nem a lélekből, nem a tudatból, a tudatos elemző gondolkodásból, nem, hanem végső forrásként a szívből. minden. És ezért a szív szót a Biblia használja a lelki folyamatok egyes részleteire külön-külön is. Használja gondolkodásra, érzelemre, érzésre, döntésre, stb. Lássunk néhány példát. Valaki mondta szívében, azt jelenti gondolta. A szív minden alkotása, vagyis döntése, gondolata, ítélete. Aztán szívére vesz valamit. Valami bejut az ember lelkébe, tudatába, tudatára ébred valaminek. Felszáll a szívbe valami. Bekerül a vizsgálódó tudatba. A bor megvidámítja az ember szívét. Itt érzelemről van szó. Szívére beszélni valakinek. Az érzelmeire appellálva győzni meg őt valamiről. Satöbbi, satöbbi, satöbbi. Tehát ezek az egyes lelki folyamatok. Csak hogy az ilyen szíves kifejezések nem ám akárhogy jelentenek egy bizonyos lelki működést, például gondolkodást. Nem. Itt van az azt mondja szívében, vagy így szól szívében kifejezés. Ez körülbelül annyi, mint az, hogy gondolja. Csak hogy a szív másképpen gondolkodik, mint az elme. Egészen sajátos módon gondol valamit. Vegyük például, amikor Isten közli Ábrahámmal, hogy fia születik majd Sárától. Ekkor, mondja a Szentírás, Teremtéskönyv 17. fejezet 17-es vers, ekkor Ábrahám nevetett, és így szólt szívében: nekem 100 évesnek születik fiam. Mi van itt? Ez egy belső párbeszéd. Mert amit Ábrahám eddig tudott a gyermeknemzésről, a korábbi ismeretei súlyosan ellentétesek Isten új és képtelen információjával, hogy 100 évesen születik fia. Ez a kettő most vitába száll, és ez a vita zajlik le a pátriárka szívében. A Szentíró ráadásul a logikus sorrendet megfordítja, és azt mondja, hogy előbb nevetett, és aztán így szólt szívében. Mert a kontraszt Ábrahám korábbi tudása, meg Isten új ígérete, gyerekáldásra vonatkozó váratlan ígérete között, ez a kontraszt, ez valami olyan durva és nyilvánvaló ellentét, hogy a pillanat tört része alatt ítéletté formálódik Ábrahám szívében, és kineveti Istent. Amit utána ír a Szentíró, hogy így szólt szívében, nekem 100 évesnek születik fiam, ez már csak a féle riport, helyszíni közvetítés a szívben már lezajlott belső párbeszédről, a vitáról a régi tudás, meg Isten új ígérete közt. Mi történt? Ábrahám szíve felvette magába Istennek ezt az új információját, a szíve pedig a pillanat tört része alatt feldolgozta, és az eredményt ítéletté formálva kiöntötte a világba, és Ábrahám kinevette az urat, és szólt, hát nekem 100 évesnek lehet éjfiam. No hát, valahogy így ravaszkodik a mi szívünk is. És aztán ugyancsak nevetett Sára is később Isten ígéretén, mire azt mondta neki Isten, miért nevettél magadban? Sára pedig, nem is nevettem. Miért mondja? Nem akartán hazudni Istennek ez a Sára, csak hát nincsen tudatában a szíve játékainak. Mert így játszik, így munkálkodik, így gondolkodik a szív a Biblia szerint, nagyon ravasz szerv. De hogyha mi már tudjuk ezt róla, amit a Biblia elmond a szívről, akkor talán mégiscsak jobban oda tudunk figyelni rá a szívnek a kisded játékaira, és meg tudjuk fogadni a példabeszédek könyve 4. fejezet 23-as verset. Minden féltett dolognál jobban vigyázz a szívedre, mert onnan indul ki minden élet. Tehát a szívben mondani vagy szólni, ezt a nagyon összetett belső folyamatot fejezi ki fantasztikus tömören. Nem általában a gondolkodást jelenti, az agy gondolkodását, hanem pontosan ezt a párbeszédes, szakszóval dialogikus gondolkodást. Ez lehet belső kételkedés, például a Róma levél 10. fejezet 6-os. Ne mond szívedben, kimegy föl az égbe. Vagy lehet fontolgatás, Máté evangélium 24:48. Ha ez a gonosz szolga így szólna szívében, halogatja még uram a visszatérést. Satöbbi, satöbbi. A zsoltárbeli balgatag, 53. zsoltár első vers, ezt mondja szívében, nincs Isten. Nincs Isten. Ezt mondja szívében. Miért? Mert az élet tapasztalata azt mutatja, hogy a gonoszok jól boldogulnak. És ez pöröl, vitatkozik a belsőjében, a vallás hagyományos tanításával, miszerint úgymond a gonoszokat Isten már pedig megbünteti. Perlekedik ez a kétféle tudás benne, a saját tapasztalata, meg az isteni szó. És ennek a belső pörlekedésnek az eredményeképpen a szíve meghozza a maga negatív döntését, és ekkor mondja szívében, hogy hát akkor talán nincsen is Isten. Nem a fejében mondja ezt, főleg nem szavakkal mondja ezt, hiszen ez képtelenség lett volna akkoriban, hanem a szívében. A szív, ahogy látjuk, egyáltalán nem azonos a lélekkel, ugyanakkor a lélek minden területével, gondolkodással, érzelemmel, akarattal, ezek minden fajtájával, minden megnyilvánulásával szoros kapcsolatban van. Minden lelki tevékenység innen a szívből indul ki. Na most ez határozza meg a szív szónak a rengeteg jelzőjét is. A szív tevékenysége mindent átfog, és ez az oka annak, hogy a szív egyedül a lelki testrészek közül megkaphatja mindazokat a jelzőket, amelyeket a Biblia amúgy az ember egészére, vagy a jellem egészére, vagy a lélek egészére szokott használni. Például az ember, a lélek, meg a szív. Ez a három lehet igaz. De a szem, vagy a fül, vagy a láb, vagy a vese nem. Csak a lélek, meg a szív lehet kettős. Az ember, meg a szív lehet húsból való. Más szervek nem. És éppen így áll a helyzet az okos, derék, nemes, jó, bölcs vagy értelmes jelzőkkel. Ez is az ember és a szív lehet. Ugyanakkor vannak a szív és az összes lelki testrész között is közös vonások, mivel a szív ugye minden lelki tevékenységgel kapcsolatban áll. És ezeket a tevékenységeket a Biblia tulajdonítja most már külön-külön egyenként a megfelelő részleges lelki szerv helyett a szívnek. Így olyan jelzőket vagy igéket kap a szívszó, amelyek a lelki tevékenység más részleges szerveihez kapcsolódnak. Például megkövéredik a szív. Megkövéredni a fül tud és a szív. Mert mindkettő érzéketlenné válhat, míg a szem vagy a kéz az nem tud. Tiszta, vagyis vegyítetlen, egynemű, egyenes lehet a szem és a szív, mert ez a két tag képes arra, hogy kizárólag Isten szempontjait vegye tekintetbe, vagy ne vegye tekintetbe. Tehát tiszta. Míg a többi lelki rész az nem lehet tiszta. Satöbbi, satöbbi. Tehát a lelki szív az egy rendkívül összetett szerv a Biblia szerint. Rengetegféle tulajdonsága és tevékenysége van. Ez is az oka annak, hogy a Biblia szerint az ember nem képes teljes mélységben megismerni a másik ember szívét. Csak a gyümölcsökből következtethet a szívnek a minőségére, mikor a szív tevékenysége, döntések, választások vagy tettek formájában kikerül a napvilágra. De a forrásnak, magának a szívnek, a szív működésének az ismerete, ez egyedül csak Istennek van fönntartva. Aki a szíveket vizsgálja, Példabeszédek könyve 17:3, aztán 24:12, vagy Római levél 8:27, és így tovább. Tehát Istennek, vagy Jézusnak, a Lukács evangélium 5:22 szerint, vagy pedig Isten szavának, a Zsidó levél 4. fejezet 12-es vers szerint, Isten szavának, amely megítéli nem csak az elme gondolatait, hanem a szív indulatait, vagyis indítatásait is. Sőt, az ember nem csak a másik, de a saját tulajdon szívét sem ismeri, az első János levél 3. fejezet 20-as vers szerint, amely így szól, ha a szívünk vádol valamivel, Isten nagyobb a szívünknél, és mindent tud. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Amen.